Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Augusztus 1-én megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvterellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoznak jelenleg, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Üllőn. Balatoni Katalina a raktárban tartott sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az alföldi nyomdában. 42 kiadó, több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett, csak nem 200 tankönyv is, fűzte hozzá a köznevelési helyettes államtitkár. Balatoni Katalin hozzátette, hogy a 2020-2021-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez, ezzel a családok még egy anyagi teher alól mentesültek. A balti országok a tájékozódás és a tények megismerése helyett hazugság hadjáratba kezdtek Magyarországgal szemben amiatt, hogy sok más ország állampolgárai mellett az orosz és a belorusz állampolgárok is bekerültek a Nemzeti Kártya programba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, ez a döntés a baltiak hazugság állításaival szemben semmilyen módon nem csökkenti a beutazó orosz és belorusz állampolgárok biztonsági ellenőrzésének szigorítását. Azért, hogy ezen országok vezetői is biztosan megismerhessék a tényeket, Sztárai Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár szerdán első kézből adott tájékoztatást Észtország, Lettország és Litvánia nagykövetségeinek, tudatta a miniszter. Úgy fogalmazott, reméljük a tények ismerete véget vet a hazugság hadjáratnak. A munkaterület körbekordonozásával szerdán délelőtt megkezdődtek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új belvárosi kampuszának kivitelezési munkálatai a Magyar Rádió egykori székházának helyén. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Lánz Kiregő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta, az elmúlt 35 évben ekkora értékű oktatási intézményi beruházás nem történt Magyarországon, amivel a projekt az egyik legnagyobb volumenű Budapest léptékben is meghatározó állami beruházás. Az államtitkár hozzátette, szeptemberben kezdődnek meg a jövő tavaszig tartó bontási munkálatok a területen. A feladatot elnyerő cég kiválasztásakor szempont volt, hogy a lehető leggyorsabban a legkisebb szállópor kibocsátás mellett a legszigorúbb rezgésvédelmi és veszélyes anyagkezelési szabályokat betartva vállalja a munka elvégzését. Kiváló képzési lehetőséget jelent a vajdasági fiatalok számára a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központja, amely felkészíti őket arra, hogy a későbbiekben a lakóhelyükért, a nemzetükért, a magyarságért tudjanak dolgozni, hangsúlyozta szerdán Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a képzési központ megnyitója alkalmából. Az MCC már működő központokkal rendelkezik a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is, így nagyon örülünk annak, hogy ősztől a Vajdaságban is el tudják kezdeni a munkát, tette hozzá. Szabadkán a munka egyrésztről az általános iskolás korosztálynak szóló tehetségprogramból és a középiskolásoknak szóló programból fog állni, de emellett várják az MCC működésébe bekapcsolódó pedagógus kollégákat és szülőket is, tette hozzá. Lezárják pénteken a Sziget Fesztivál miatt a budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között, közölte a BKK Info a honlapján. Szerdai tájékoztatások szerint a 226-os autóbusz rövidített útvonalon a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik. Felhívták a figyelmet arra, hogy augusztus 5 és 13 között naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakos lezárásra kell számítani a budai alsó rakparton a Mozaik utca és a Margit híd között, továbbá a Mozaik utcában is. A fesztivál miatt a Szentendrei úton a délutáni és az esti órákban a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, emelték ki. Újra a teljes vonal eljár a 3-as metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK Info a Facebook oldalán, szerdán késő délután. Korábbi tájékoztatásuk szerint a metró Göncserpádváros központ és Lehel tér közötti szakaszán pótlóbusszal lehetett utazni, mert egy utas rosszul lett. Végül az időjárásról. Csütörtökön már több tájegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli-délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Ismertem régen minden szét, akkor még hittem minden szót. És ha egy felhő némán sírt, sose féltem, inkább vártam a jót. A szívem az égig ért, és nem a csodákra várt, egy ideje benne ért, hisz élni
Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunkban összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról.
A Teremtés könyve első fejezet 27. verse azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Mi nők sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat. Jó feleségek szeretnénk lenni, jó anyák szeretnénk lenni a gyerekeinknek, jó gyerekeik szeretnénk lenni a szüleinknek, és helyt szeretnénk állni a munkánkban. Biztos minden nőnek van valami vágya, hogy valamilyen karriert építsen, vagy csak a gondviselő terelgeti őt, és épít anélkül, hogy ő nagyon tervezné. Tehát a gondviselőnek valami szándéka van velünk. Jó magam, amikor elgondolkodtam azon, hogy minden helyzetben szeretnék jól helytállni, akkor megvettem egy csomó könyvet, amelyeket segítségül hívtam. Például a gyereknevelésbe segítségül hívtam azokat a könyveket, Ross Campbellnek a könyveit, hogy életre szóló ajándék, vagy gyermekekre hangolva, vagy olvastam a Hitvalló Szent Maximus sorait a szeretetről, vagy olvastam könyveket arról, hogy felesége kézikönyve, és még mondhatnák többet is, biztos a jelenlévők is hasonló helyzetben voltak, és aztán egyszer csak elkezdtem forgatni a Bibliát, és rájöttem, hogy számtalan üzenet van nekünk nőknek a Bibliában. Azért egyet hagy emeljek ki, ami azóta a kedvenc idézetemmé vált. Ez Péter első levelének 3. fejezete, ami így szól: asszonyok, ti fogadjátok el férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanatok, az fogja őt meggyőzni, a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek. Ne a frizurátokkal, arany ékszerekkel vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg tetszeni, szépnek látszani. A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette szépé a régi idők szent asszonyait. Azt tanultam tehát meg a Biblia forgatása közben, hogy figyeljünk a Teremtőre. Az ő szándéka szerint cselekedjünk minden élethelyzetben. Legyünk akár egy családban élő feleség, vagy egyedülálló nő, mindegy, hogy hol vagyunk, otthon vagy a munkában. És Novák Blanka könyve, és azért jöttünk most össze, hogy ő bemutassa nekünk azt a csodálatos könyvet, amit fiatal hölgyként, 22 éves hölgyként nagy bölcsességgel megírt. Ez a könyv útmutatást ad minden hölgynek. Sokunknak meg kellett élni évtizedeket ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a legfőbb útmutató számunkra a Biblia. Novák Blanka 22 évesen már rájött erre, de nem csak, hogy rájött erre, hanem értőn és nagy bölcsességgel forgatja, használja, és mi több üzenetet is közvetít számunkra. De nem is akármilyen üzenetet, hanem azon túlmenően, hogy bibliai idézetekkel elmélyülést segít nekünk megvalósítani, még inspirál is bennünket arra, hogy figyeljünk magunkra, inspirál arra, hogy figyeljünk másokra, inspirál arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat, nőként legyünk a munkában vagy otthon, feleségként vagy anyaként, de álljunk helyt. Kedves Blanka, szívből gratulálok neked ehhez a csodálatos könyvhöz, és nagyon örülök, hogy ebben a pillanatban itt lehetünk, és te magad mutatod ezt be, igazgatóasszonynak a segítségével. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden részletre, minden gondolatra, arra, amiből most feltár számunkra a könyvön túl. Szívből gratulálok neked.
Köszönjük szépen rektorasszonynak a gondolatait, és mielőtt elkezdődne a könyv bemutatása és a beszélgetés, mindenki engedjen meg egyetlen egy gondolatot. Amikor én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és Blanka könyv bemutatójához hát valamilyen formában hozzájáruljak, akkor eszembe jutott, hogy egy ilyen fiatal ifjú hölgy, aki mennyire sikeres egyébként a tudományok terén, a biológiában, hozzányúl egy olyan témához, egy olyan szentíráshoz, ami egyáltalán nem divatos ma a fiatalok körében, sajnos. És ő vállalta azt, hogy mindenfajta trenddel, divattal szembe megy, és hűen fog egy olyan könyvet írni, egy olyan könyvről, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb útmutató az életben, úgyhogy köszönjük szépen a te korosztályod nevében is, az én korosztályom nevében is, és ahogyan mondtam neki, kicsit átformálva a régi magyar közmondást, egy fecske is csinál nyarat. Most pedig következik a könyv bemutatóra Novák Blanka, íróként, illetve Légrádi né, Kőházi Tímea, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóasszonya.
Ez nagyon kitüntető szerep, mert én kicsi kora óta ismerem Blankát, Blanka gyakorlóiskolás volt, és ráadásul édesanyját, édesapját szintén gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nagyon közel áll hozzám Blanka. Én nagyon jól tudom azt, hogy ez egy igazán rendkívüli alkalom. Blanka gyakorlóiskolásként is már kiváló diák volt. Miután nyomon követtem a pályafutását, ugye azt megtudtam, hogy 7 éve végzel már kutatási tevékenységet a mikrobiológia és növényi kémia területén. Ugyanakkor munkásságát Blankának már díjazták a hazai ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, illetve több nemzetközi megmérettetésen. Majd Magyarországot képviselted a Nobel-díjátadón a világ 25 fiatal kutatójának egyikeként. A Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs felelőse vagy, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának kommunikációs vezetője, és még sorolhatnám azt a rengeteg tevékenységet, amit Blanka a mindennapjaiban végez. Fiatal kutatóként már ismerünk téged, és ahogy ugye rektorasszony is mondta, most írónőként köszöntünk itt. Számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen megkaptam tőled már korábban ezt a könyvet, és miután elolvastam, bennem is nagyon sok mindent elindított, és nagyon sok minden elgondolkodtatásra késztetett. Mi motivált akkor, amikor megírtad ezt a könyvet? Mi volt a kiváltó gondolat, hogy Biblia jó témával foglalkoz, fiatal kutató létedre?
Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hálás vagyok rektorasszony bölcs, alázatra intő és inspiráló szavainak, illetve azért is hálás vagyok, hogy ilyen tematikához illő, gyönyörű mesteri helyszínen lehetünk. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak a köszöntő beszédét, nagyon megérint a támogatása, és hogy a kérdésre válaszoljak, a hit és a tudomány tulajdonképpen nem egymást kizáró, hanem inkább kiegészítő fogalmak. Eszter könyve azért is különleges a Bibliában, mert képzeljék el, hogy nem hangzik el a szövegben Istennek, Jakvének a neve, hanem inkább a történet alakulásában Isten, mint egy nagy rendező, a színfalak mögött tevékenykedik. És én is, hogyha a mikroszkópommal vizsgálok egy növényi metszetet, vagy például gondolunk a hópelyheknek a geometriai szerkezetére, amire van egy külön osztályozás, azokban a matematikai pontossággal, intelligensen megtervezett rendszerekben is kiábrázolódik Isten új lenyomata. És engem is, mint sok más kutatót a történelem során, a természetnek a vizsgálata közelebb visz Istenhez. De minden könyvnek van egy genezis története, és ennél a könyvnél is azonosítani lehet kritikus pontokat, amelyek meghatározóak voltak a kibontásában. Az egyik ilyen mértföldkő, hogy 9 éves voltam, amikor személyes döntés alapján úgy gondoltam, hogy Jézus Krisztus megváltómnak fogadom. Ugyanakkor még gyermeki hittel, de ráeszméltem arra, hogy a bűn, amit sokszor asszociálunk, ugye lopással, házasságtöréssel, az nem egy távoli fogalom, hanem a paradicsomban bekövetkezett történetnek a keserű hozománya, és engedjék meg, hogy megint egy kis tudományos hasonlattal éljek, minden ember szívében kódolva van. Azonban ennek a kódnak az átírására egyedül Krisztus kegyelme képes. Aztán a felvilágosodásomhoz hozzátett a meleg családi otthon és a szeretteim által képviselt értékek is, amik szinte iránytűként szolgáltak a viharos időszakokban is. És azt is mondhatom, hogy az evangélium megélése és a mindennapokban történő bemutatása női hozomány is a családban, és így illeszkedik a Nők a Bibliában című témához is, hiszen először keresztmamám, majd nagymamám, aztán pedig édesanyám vált hívővé. És utána következett a tinédzserkor, ami tudjuk, hogy mindenki számára egy turbulens időszakot képvisel, és a mai modern időkben könnyen letérülhet a keskeny útról a még szilárdabb morális alapokkal rendelkező egyén is. Csak meg kell nézni néhány reklámfilmet, manipulatív gyermekmeséket, és az én meglepetésemre akár még a Disney filmekben is felfedezhetünk kétértelműséget és szexuális indítatású motivációkat. De mégis megfogalmazódott a szívemben az, hogy szeretnék a nőknek bátorítást adni. És a könyv ikletését, vagy a könyv megírását a 2017 és 18 között működő Abigail, a Nő igazi értéke című blogon tapasztalt áldás iklete, amit édesanyámmal ketten írtunk. Abigail azért volt a névadó, mert ő volt a Bibliában az a női alak, aki Dávid királyt, a híres izraelita királyt megakadályozta a vérontásban. És az ő példája ma is inspirálhat minket, hogy mi is nőként a békesség nagykövetei lehetünk. A blogon széles tematikájú spektrumú posztokat olvashattak a nők, feliratkozásra kiküldött igetanulmányokból inspirálódhattak, több tematikában legyen a szingliség, identitás, keresés, testképzavar, irítség, ami éppen érintette őket, és számomra ez az időszak egy felkészítő periódust jelentett, hiszen nem csak az írásom javulhatott, hanem megismerkedtem jobban azokkal a kérdésekkel, amik a nőket, a női lelket foglalkoztatják.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Novák Blankát hallják, aki bemutatja Eszter, Nők a Bibliában című könyvét.
Miért éppen Esztert választottad a biblikus női alakok közül? Miért különleges az ő személye számodra?
Ezt egy fogalomcsokorral tudnám leírni, mégpedig a következőkkel. Morális állóképesség, alázatos bátorság és kiteljesedett szépség. De hát mit is értek ezen kulcsfogalmak alatt? Az első a morális állóképesség. Azt tudni kell, hogy Eszter árvalányból vált Perzsia uralkodó nőjévé, hiszen Ahasvéros király, vagy közismertebb nevén Szerxész, uralkodó női rangot adományozott a számára. A történet középpontja pedig Szúsza, a perzsa központ, ami híres volt pompájáról, gazdagságáról, de valljuk be, elferdült értékeiről is. Felfedezhető volt túlzott egoizmus, paráznaság, alkoholizmus, sőt azt meg kell említeni, hogy az uralkodó nemébb bölcs módon sokszor illuminált állapotban hozta meg a döntéseit, amelyek visszavonhatatlanak voltak, hogyha a perzsamét törvényekre gondolunk. És egy ilyen világban Eszter nem igazította az értékeit ehhez a környezethez. Ő nem kalibrált újra a meggyőződéseit, hogy másokat megnyerjem. És egy gyakorlati példát hozva, én is nagyon sokszor látom barátnőknél, vagy hogyha párkapcsolatokra gondolunk, hogy úgy mennek bele, hogy ők meg fogják változtatni a férfit, és majd arra az ideálra formálják, amik számukra kedves. Csak ezzel az a probléma, hogy továbbá nem partnerként funkcionálnak abban a kapcsolatban, hanem inkább lelki segélyszolgálat, terapeuta, vagy éppen pótanya. És ezzel ugye elvesztődik az igazi eszenciája. De Eszter lámpásként világított abban a perzsa világban, és ezáltal vált ő megnyerővé és vonzóvá a környezete számára. A második pedig az alázatos bátorság. Itt meg is lepődhetnénk, hiszen ez egy elsőre paradox fogalomként hathat. Hogyan lehet valaki alázatosan bátor? Nos, a történetnek a kulminációja, a tetőpontja az, hogy Eszter sokáig titkolta a származását az uralkodó előtt. Amikor a népe veszedelembe került, nagybátyjának a tanácsára hallgatva, ő vállalta azt a küldetést, hogy az uralkodó előtt az életét kockáztatja a népe megmentéséért. Így vált ő a bátorság példaképévé, de azért volt alázatos, mert imádságban készült föl, mi is sokszor alábecsüljük az ima erejét, hallgatott a jó tanácsra, illetve ügyelt a megfelelő időzítésre, amikor mi már ledöngettük volna a kapukat, és minden követ megmozgattunk volna. De bátorság viszont azért kellett hozzá, mert Szerxészről ismert volt Hérodotosz írása alapján, hogy amikor például egy gazdag kereskedő nagy anyagi összeggel támogatta a hadjárat, azt kérte tőle, hogy 5 fia közül egy ne vonulja a háborúba. Szerxész erre mit csinált? Ő ketté vágta a fiú testét, visszaküldte az édesapjához, és azt mondta, tessék, most már a tiéd. Tehát egy ilyen uralkodóról van szó. És Eszter ebben a világban vált ugye alázatosan bátorra, és érdekes volt, hogy ő, ugye, hogyha a mai modern időkre gondolunk, nem vetem el a pszichológiának az újdonságait, de a túlzott individualizmus korszakában élünk. Csak akkor kezdődik el az a nagybetűs élet, amikor az én zónánkon kívülre is lépünk, és elkezdünk egy nagyobb célért, egy magasabb, nemesebb tevékenységért munkálkodni. Érdekes, hogy még a Stockholmi Egyetemen is van egy tanulmány, aminek a neve, hogy kifizetődő önzetlenség, mert azt fedezték föl, hogy az altruizmust mutató embereknél jóval magasabb a jövedelem, és több gyermekük is van. Ez úgymond biznisz 1.0 új köntösben. És a harmadik pedig a kiteljesedett szépség, amivel zárnám. Eszterről tudjuk, hogy mindenkinek tetszett, aki csak látta őt. Hogyha mi a reggeli szépségápolási rutinunkra gondolunk, akkor hát használunk 4-5 terméket, és jó esetben elkészülünk 15 perc alatt. Ezzel ellentétben Eszter rutinja 6 hónapig tartott, különböző egzotikus olajok tengerében, valószínűleg a mai férfiak többsége ezt már nem várnák ki. És érdekes azt meglátni, hogy ő nem csak a sugárzó bőre, a fényes haj koronája miatt volt megnyerő, hanem az elrejtett ember, a belső lélek szépsége miatt. A gyakorlóban jelenleg mentorálást végzek a Nemzeti Tehetségközpont keretein belül, és beszélgetek fiatalokkal, segítek a szakmai útra való felkészülésben, de csupán az élet kérdéseiről, és hát ami érdekli a tehetséges fiatalokat. És amikor vonulok a folyosón, vagy sétálok, látom azt, hogy a diákok, a fiúk is, de hát főleg a lányok nagyon ügyelnek, rászánják az időt arra, hogy megmutassák a szépségüket, az egyéniségüket, azonban a lélek ápolására vonatkozó tanácsok nem olyan divatosak, és sokszor ugye a csábításnál, vagy a vonzerőnél is elfelejtjük azt, hogy nem az az alapja, hogy éppen mennyit mutatunk meg magunkból, hanem mennyit hagyunk sejtetni. De ezt éppen a télvíz idején hordott haspóló nem igazolja. És ezeket a szavakat pedig Shakespeare-nek a gondolataival zárnám, aki azt írta, hogy a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép rút, aki galád. Az erény szép, még a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó.
Melyek azok a fontos motívumok, amik végigvonulnak a történeten?
Több egyetemes motívum felfedezhető Eszter könyvében, amik kontrasztosan épülnek föl, és szinte ellentét párokként is fel tudnám ezeket sorolni. Az egyik, amiről már beszéltünk, az Eszter morális állóképessége, amely ellentétben áll Perzsia paráznaságával. Ezt egyébként felfedezhetjük mondjuk a Kuvadiszban is, hogyha valaki olvasta Herik Sienkiewicz regényét, ahol a katakombákban élő keresztényeknek a hite szemben állt Néró tivornyáival. A második pedig Mordokáj és Hámán között alakul ki. Hámán a rossz fiunk, aki ki akarta ediktumával írtani a zsidó népet a föld színéről, egy nagyon hataloméhes és gyilkossági szándékkal teli ember volt, akit Isten végül letaszított, míg Mordokáj bölcs, szelíd életével megnyerte az uralkodót is, és Isten végül felemelte. Említésre került a Nobel-díját adó a köszöntő beszédben, és a fantasztikus élmény során én is megtapasztaltam azt, hogy a Nobel-díjas tudósoknál van egy közös tulajdonság, mégpedig a szelídség. Hiszen ismerik a saját határaikat és a kozmosz végtelenségét. Széchenyi is azt mondta, hogy még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy felismerhessem, milyen keveset is tudok. És több példát említhetnék itt, még az első és a második törvényt, amit kiemelnék, hiszen az első törvény a zsidó kiirtására adatott, a második viszont a felszabadításukra. És így az első törvény, ugye a bűn, annak a zsoldja a halál, és ez nem csak ugye a fizikait jelenti, hanem a lelkit, amely a teljes szeparáltság Istentől, de a második pedig kegyelem Krisztusban, ami hasonlóképp nullifikálhatja az elsőt és felszabadíthatja az embereket.
A jelen modern időkben nagyon sok ellenséges üzenet ér minket a nőiességünkkel kapcsolatban. Hogyan lehetünk szerinted az ige tükrében autentikusan nők?
Valóban rengeteg polarizáló üzenet ér minket a nőiségünkkel kapcsolatban, és hát olyan időket élünk meg, amikor csupán a nő fogalmának definiálása rengeteg viszályt szít. A szociális média abban különleges, hogy mindig kész megoldásokat kínál, kész ételeket, kész retusált fotókat, és úgy is mondhatnám, hogy ezek mélyfagyasztott megoldások. Mert úgy gondoljuk, hogy elolvasunk egy olyan cikket, hogy 5 tipp, hogy jó nő legyél, akkor már rögtön azokká is válunk, azonban kevesen vállalják azt az utat, ahogy megjárják, míg autentikusan nőké válhatnak. A nő és a férfi közti különbség az anatómiai különbségeken túlmutat, hiszen nem egymás ellenfelei, ellenségei, ellentétei vagyunk, hanem komplementerei. Ezt megtapasztalhattam akkor, amikor több éven át társas táncoltam, és rájöttem arra, hogy akkor alakul ki igazán harmónia, egység a két partner között, amikor nem vetélkednek egymással, hanem összhangot alkotnak, és mi is így alkothatunk egy gyönyörű táncot az életben. És még az elején frusztrált is voltam, hogy hát mondom, milyen gyenge ez a partnerem 11 évesen, aztán rájöttem, hogy nekem kellett először változni és picit megerősödni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Tehát visszatérve, ugye minden kislány szívében, vagy nagyon sokaknál megfogalmazódik az a gondolat, hogy várják, hogy eljöjjön érte a daliás herceg, aki kiszabadítja őket a fogságból, és egy új kalandra invitálja őket. És ez nem csak filmekben jelenik meg, hanem ezek a toposzok picit más formában, de a Bibliában is fellelhetőek. Hiszen az egész megtáltás történet Isten küzdelme az ember lelkiért, aki kiszabadít a bűn fogságából, érdemesnek tart minket, a lelkünket fel akarja szabadítani, és egy minőségileg más életre invitál. Az Ézsaiásban is azt olvassuk, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek. És ez a nagy szeretet pedig Krisztus megváltásában mutatkozik meg leghűbben. És érdekes még azt kiemelni, hogyha nézzük a művészeti alkotásokat, és látjuk a különböző férfi ábrázolásokat, azokat mindig valami mozgás, dinamizmus, akcióorientáltság jellemzi, de még mondjuk gondolunk a Willendorfi Vénuszra, Tiziano, vagy a Klein modernkori Vénuszára, akkor az mindig valami nyugalmat áraszt magából. És sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nő akkor a legszebb, amikor megpihen. Most ez nem lustaság vagy tétlenség, hanem a nagybetűs nő a belső központjával összhangban van. Amikor már nem csak a saját erőforrásaiban bízik, hogy másokat vagy Istent megnyerjen, hanem elfogadja Isten radikális szeretetét, és ezt tudja tükrözni mások iránt is, és akkor ez nem küszködés, hanem már kegyelem.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Biblia női alakjairól és Novák Blanka könyv bemutatójáról. A műsor szerkesztője Domán Vivien nevében is búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Bodnár Balázs illusztrátor grafikussal beszélgetek, akivel egy ecséden megrendezésre kerülő különleges díjátadón találkoztunk, amiről majd a későbbiekben a hallgatóság is betekintést fog nyerni. Annyit kell tudni Balázsról, hogy ő a Vaskapu kiadó tagja, a Hollófiak című kötet illusztrátora. Bán Mórral, a Hunyadi című könyvsorozat szerzőjével közösen dolgoznak a Hollófiak című kiadványon. Sajnos most Bán Mór úr nem tudott itt lenni ezen a díjátadón, de Bodnár Balázs képviselte, illetve a személyiségével itt emelte a műsor fénypontját. Tisztelt Balázs, hogyan született meg a Vaskapu kiadó, mik vezérlik működésében?
Először is üdvözlöm, köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. A Vaskapu kiadót 2 évvel ezelőtt hoztuk létre Jánossal, abból a célból, hogy azokat a történelmi regényeket, amiket ő maga ír, illetve tervezett írni, azokat egy kiadó alá tudjuk söpörni, egyben megjelentetni őket, így az olvasók mindig megtalálhassák, amit keresnek. A Vaskapu kiadóban történelmi regényeket tervezünk megjelentetni, főleg a Hunyadi korából, hiszen onnan ismerik Jánost, a Hunyadi könyvsorozatból, és például a Hollófiak is ehhez kapcsolódik, illetve tervezünk még más kiadványokat is, amiknek az lesz az érdekessége, hogy bizonyos karakterek és szereplők több művön keresztül is meg fognak jelenni. Ez már a Hollófiakban is így van, úgyhogy majd a szemfüles olvasó később más szereplőkkel is találkozhatnak a nagy Hunyadi könyvben.
És eddig hány kiadvány jelent meg, illetve a jövőbeni célok, tervekről, ami konkrét, arról lehet-e már tudni valamit?
Egyelőre a Vaskapun berkein belül csak a Hollófiak jelentek meg, ez a kettő, nyilván ez idén változni fog. Az, hogy pontosan mik, illetve milyen ritmusban jelennek meg, az még tervezés alatt van, de a legközelebbi kötet, ami bár nem a Vaskapu színeiben, de ugyanúgy ez a világhoz kapcsolódik, illetve János írja, ez a Fekete sereg lesz, a Kinizsi fiai című történelmi regény, ami hát hamarosan igazából pár hónapon belül már a boltok polcain is lesz.
Gratulálok! És miért pont erre a történelmi korra esett a választás? Valamiért ez közel áll hozzátok? Vagy most egyelőre ez, és akkor később majd mentek tovább.
János már sok interjúban beszélt róla, hogy őt egy 10 éves kutatási időszak előzte meg, mielőtt elkezdett a Hunyadiakról írni. Az, hogy miért, neki miért ez a kedvenc korszak, ezt tőle kéne megkérdezni. Én igazából olvasóként csatlakoztam hozzá. Én nagy rajongója voltam a könyveknek, a köteteknek, és igazából így is indult a kapcsolatunk, hogy én készítettem egy Hunyadi Jánost ábrázoló képet a regények leírásai alapján, és annyira megtetszett Jánosnak, és akkor a lehetőséget látott benne, hogy igazából 2014 óta dolgozunk mi együtt. A Hollófiak lényegében ennek a csúcspontja, egy ilyen közös mesekönyvsorozat.
Te, mint grafikus, mit jelentett a Hollófiak című műben dolgozni? Mi volt a fő irányvonal, amit képviseltél?
Tehát amikor eldöntöttük Jánossal, hogy mesekönyvet fogunk kiadni, akkor több jelenleg népszerű mesekönyvnek a stílusát végignéztem, koraiakat is. Végül arra jutottam, hogy számomra azok voltak a legmeghatározóbb mesekönyvek, amiknek nagyon szép és nagyon részletes volt a grafikai világa. Például a Meséld az erdő, a Teszvesz város. Ezek elég régi kiadványok, de annyira részletesek voltak a rajzok, hogy még a mai napig megmaradtak a fejemben. Még a mostani könyvekben én inkább azt látom, hogy sokkal elnagyoltabbak, inkább a színekkel dolgoznak, mint a formákkal. Viszont én tudtam, hogy mivel ez magánkiadásban jelenik meg, így bőven lesz rá időnk, nem sürget sem a kiadó, sem a kiadás, így annyi munkát tudtunk beletenni, amennyit úgy éreztük, hogy szükséges, és ebből kifolyólag nagyon részletesek, nagyon sok szereplősek, és rengeteg rajz található ezekben a kötetekben.
És egy kicsit személyes jellegű kérdést szeretnék feltenni. Honnan jött az ihlet neked, vagy mikor, hány éves korodban született meg az az elhatározás, hogy te illusztrátorként, illetve grafikusként szeretnél majd dolgozni? Vagy először ez így hobbiként indult?
Nekem elég lineáris a pályám ebből a szempontból, mert nagyon hamar eldöntöttem, hogy grafikával szeretnék foglalkozni. Ilyen iskolába is jártam, illetve...
Hová jártál iskolába?
Én Debrecenben végeztem, a Medgyessy Ferenc gimnáziumban, ott képzőművészeti szakon, és ott volt lehetőség maradni még két évet, hogy a szakmát megszerezzük mestertanároktól, és igazából onnantól kezdve ez már 17 éve tart folyamatosan.
Gratulálok!
Hát, köszönöm szépen!
Állásban ezzel foglalkozol, vagy vannak egyéb jellegű tevékenységeid is?
Nem, én abszolút főállásban grafikus vagyok. Foglalkozom játékfejlesztéssel, könyvillusztrálással, társas játékokkal, szemtökbes játékokkal, ezen a vonalon mozgok.
Hát akkor azért sokrétű vagy. A műveidben, amikor egy könyvön dolgoztok, honnan merítesz ihletet az egyes karakterekhez, vagy hogyan készülsz föl?
Igyekszem már meglévő alkotásokat nézni, ezek lehetnek akár régi mesék, szobrok, festmények, tehát azokból a képekből táplálkozni, amik az emberek fejében is léteznek. Nem szeretném újra feltalálni ezeket a karaktereket, inkább ismerőssé szeretném tenni őket.
Hogyan dolgozik egy illusztrátor?
Igazából szerintem pontosan úgy, ahogy az emberek elképzelik, kézzel, papíron. Ma már ugye a papír az maga a számítógépnek a felülete, tehát ez egy digitális munka, ami zajlik. Annyiban más, mint a hagyományos festészet, hogy gyorsabb, illetve a színeket nem kell külön kikeverni, mert ott vannak a programban, de teljesen ugyanúgy, tehát rajzolunk egész nap, megfestünk.
Azt tudom, hogy nem lehet így átlagot vonni, de egy-egy karakter mennyi idő alatt születik meg a fejedben, és még ez teljesen kész papírformában fog elkészülni. Ez hónapok, hetek munkássága, vagy akár napok alatt is?
Nem, ez inkább napok. Mondhatom azt, hogy már rutinos vagyok ebben, hiszen elég régóta foglalkozom vele, úgyhogy annyira hosszas tervezés igazából nem előzi meg. Jóformán, amit megálmodunk, az azonnal papírra is kerül, nagyon-nagyon kevés minimális változtatással, illetve ugye fontos ezekben a mesekönyvekben, hogy a szereplők ugyanúgy nézzenek ki a köteteken át. Tehát ez nem egy felnővés történet abból a szempontból, hogy nem úgy indul, hogy gyerekmátyás, és a végére tini lesz, vagy akár felnőtt. Mindegyik kötetben ugyanúgy a gyerekekről szól, ugye a fiatal Hunyadi Mátyásról és Lászlóról. Így ugye inkább az a nehézség, hogy ezt kell tartani, hogy ugyanolyan legyen az arcuk, hasonló ruházatokban legyenek. Amiket én szeretek megtartani, hogy a színvilága azok egységes legyenek. Tehát Mátyáson például sok a barna, a zöld, Lászlón sok a fehér és a kék, Hunyadi Jánoson sok a fekete. Tehát ezeket a színvilágokat igyekszem megtartani.
És gondolom, mielőtt elkezdtek egy művön dolgozni, akkor egy kicsit a történelemben utána jártok, ilyen korhű dolgokat próbáltok előkeresni, és az alapján célozzátok meg az irányvonalat.
Igen, abszolút, illetve ebben nagy segítségünk a hagyományőrzők, akik lényegében ezt a munkát helyettünk elvégzik, hiszen nagyon alapos kutatást végeznek. Rengeteg kép, rengeteg videó megtalálható róluk a neten, és nagy segítséget jelentenek.
Csak ez a kiindulási alap.
Igen, mondhatjuk, hogy ez.
Együtt dolgozol Bán Mór íróval, aki a Hunyadi sorozat művével újra megismertette a mai modern kor olvasóival a történelmi regényt. Te, mint illusztrátor, rajtad keresztül ismerhetjük meg a Hunyadi Jánost és a Kis Mátyást. Van-e eltérés a könyvbéli és az ifjúsági regény karakterek között a te megítélésed szerint?
Nem, nincsen. Mondom is, erre figyeltünk is, hogy ugyanazok a szereplők szerepelnek lényegében ezekbe a könyvekbe, tehát hogy ez ugyanaz az univerzum. Az egyik csak annyiban más, hogy időben eltérő. Tehát ugye a Hunyadi regényciklus az magának a Jánosnak az egész életét végigveszi, tehát ugye ugyanúgy szerepelnek benne Mátyás és László is, főleg ugye a mostani kötetekben. Ugyanezek a karaktereket találjuk meg a mesekönyvben is. Annyiban más, hogy nem is az ábrázolásban, ugye az írói módban. Tehát a Hunyadi, a Nagy Hunyadi könyvsorozat, az ugye abszolút felnőtteknek készül, de János nagyon-nagyon képszerű. Ír, tehát könnyű elképzelni a jeleneteit, és ez a hollófiakban is megfigyelhető.
Tehát ugye gyermekek számára is könnyen olvasható legyen, gondolom az a fő cél.
Igen, abszolút, illetve amikor elkészült a könyv tördelése, szerkesztése, akkor nézegettük, hogy mekkora legyen a betűméret, és valóban az volt a kiinduló ötlet, hogy a gyermekeknek legyen minél nagyobb, de végül arra jutottunk, és arra jöttünk rá, hogy nagyon sokszor ezt a szülők, nagyszülők olvassák fel, és nekik talán még nagyobb segítség az, hogy könnyen olvasható a könyv.
Ez így van. És bizonyára olvastad a Hunyadi köteteket, mit jelentett neked ez a történet, ezek a történetek?
Én még a legelején, vagy már a legelején becsatlakoztam, és amikor elkezdtem olvasni a Hunyadit, én egy jó barátom ajánlására tettem, Azelőtt nekem a magyarság tudatom lényegében kimerült annyiban, hogy magyar ember vagyok, magyarul beszélek, de ezek a könyvek abszolút visszahozzák azt a fajta érzést, hogy büszkének lehetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk, hogy a mi őseink ilyeneket hajtottak, végre is tettek. És ugye ez hozott minket össze Jánossal is, hogy én ezt írtam meg neki az első levelemben, hogy hát ilyen hatással rám könyv még soha nem is volt igazából. Tehát jók a fantasy regényeket, azokat is nagyon szeretem. Azokban szereplő, mondhatni férfi modelleket, hogy viselkednek, de az, hogy a Hunyadi ezt össze is köti azzal, ahol mi élünk és akik vagyunk, szerintem ez hát ahogy mondtam, és más könyvre milyen hatással nem volt.
És ez volt így a kapcsolatfelvételetek, tehát hogy először írtál egy levelet, hogy elmondtad az élményeidet, és ebből majd egyszer csak munkakapcsolat alakult ki?
Igen, igen, tehát megírtam ezt a úgymond rajongói levelet, és ebbe szerepelt az a korábban említett rajz is Hunyadi Jánosról, és onnan indult minden.
Mai beszélgetésünkkor egy diátadón vettünk részt, aminek alapgondolata a hagyomány és a hit az értékek közvetítése mellett a remény volt. Milyen érzés volt átadni a kötetet, és kiknek adtad át a kötetet, ha erről beszélnél a kedves hallgatóknak?
A Téli Esték programsorozat keretében, melyre engem Csontos Péter barátom hívott meg, volt egy verseny, amely arról szólt, hogy a fiataloknak szeretnék visszahozni a hitét, a reményt, illetve magának az egyháznak a tanításait jobban átadni nekik. Ehhez misére kellett járni, és így lehetett pontokat gyűjteni. Nyilván nem csak ezért jár az ember misére, nem csak a pontokért, de ez egy jó kezdeményezés volt arra, hogy újra a figyelmükbe hozzák. Itt lehetett az első, második, illetve harmadik helyezetnek Hollófia köteteket nyerniük.
És milyen érzés volt átadni a díjazottaknak a kötetet?
Bevallom, én még sose adta át ilyen díjat, úgyhogy számomra felemelő érzés volt.
De én is itt voltam ezen a rendezvényen, és úgy láttam, hogy a gyerkőcök szemében nagy öröm és meghatódottság és boldogság csillogott a szemük sarkában.
Remélem valóban így volt. Illetve azt is, hogy ezeket a könyveket nem csak díszként fogják fel, nem csak ajándékkönyvekként, amik mennek a polcra, hanem valóban el fogják olvasni. Akárcsak a képeket megnézegetni, amin nagyon sokat dolgoztam, de hiszek abban, hogy ezekben a könyvekben nem csak történetek vannak, hanem valódi tanítások is. János eleve úgy írta meg ezeket, hogy szeretett volna ezekkel üzenetet átadni. Az első könyv a bátorságról szól, arról, hogy tiszteljük a szüleinket, illetve az időseket. Míg a második könyv a megbocsátásról szól. Ezek olyan fontos értékek, amik a mai korban is szerepet játszhatnak az emberek életében, úgyhogy tényleg szívből ajánlom, hogy olvassák is el.
Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél többen el fogják olvasni. Bízunk benne. A következő kérdésem szintén a fiatalokhoz kapcsolódik. Fiatal korod ellenére mit üzensz te az ifjúságnak, a fiataloknak?
Nehéz erre így válaszolni, hiszen az életben annyira sok bölcs tanácsot kapnak és iránymutatást. Amire én talán felhívnám a figyelmüket, hogy amikor az életet élik és elgondolkodnak magukon, illetve a jövőjükön, és azon, hogy hova szeretnének eljutni, akkor ne arra törekedjenek kimondottan, hogy boldogok legyenek, vagy gazdagok legyenek, hanem arra, hogy elégedettek legyenek. És az elégedettségben benne van az a szó, hogy elég. Határozzák meg, hogy mi az, ami számukra jelenti ezt a fajta elégedettséget, hogy mi az, ami elég az életben, és nem kell utána még tovább menni, elégedetlenkedni, hanem meg tudják azt becsülni, tudnak neki örülni. Tehát van egy olyan hely, vagy egy idő, vagy egy állapot, ahol meg tudnak érkezni, és azt meg tudják élni.
Hát köszönjük szépen ezt a tanácsot, reméljük, hogy minél többen meg fogják fogadni. És záró kérdésként még a jövőbeni célokról, tervekről szeretnélek kérdezni, mind a munkában, illetve milyen kihívásokat szánsz a saját magad részére.
Már készül a Hollófiaknak a harmadik kötete, ami ugye egy dunai kaland lesz, tehát ebben sok lesz a víz, sok lesz a kékség, nagyon izgalmas, szerintem kimondottan jó sztori lesz, úgyhogy azon már most nagy kedvel dolgozok. Emellett ugyanúgy, ahogy korábban is említettem, jelennek meg társasjátékaink.
A társasjátékokban mi a fő irányvonalad?
Én ott a teljes részében részt veszek, tehát egy társasjátéknak az elkészítése az több fázisból áll, tehát van egy tervező, vannak tesztelők, vannak fejlesztők, illetve ugye van a legvégén a kiadás, és ebből én mindben, tehát van olyan játék, amit mi találtunk ki, van olyan, amiben csak a teszteket végeztük, van amiben ötletekkel is szolgáltunk, illetve a nagy összekötő kapocs, ugye maga a grafika. Tehát, hogy rengeteg sok társashoz festettem már kártyákat, dobozokat, szabálykönyveket összerakni, tehát a kreatív részét.
Kedves Balázs, köszönöm szépen a riportot. Remélem, hogy sok fiatalt inspiráltál itt a kedves gondolataiddal. További sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk. Thank you.
Kedves hallgatóink, Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.